Oroszország, Moszkva. Ramenki 43-as atombunker. Két hónappal később, júniusban. Vlagyimir Putyin egyedül ült a zöld posztóasztalnál. Már 10 perce magányosan várt a három legfontosabb emberre, akire szüksége volt. Azonnal. A szilovikokra, a vas akaratú erős emberekre. A két barátjára, Nikolaj Patruzsevre és Igor Szecsinre. A hivatalos beosztásuk szerint a nemzetbiztonsági fő tanácsadójára és a Rosznyeft vezérigazgatójára, a két legfőbb bizalmasára. És persze a harmadikra, Szergej Naryshkinre, az orosz hírszerzés főnökére. Ő nem volt a barátja, csak régi jó ismerőse, ahogy a nyilvánosság előtt beszélt róla, de így is nagyon hasznos és okos bábúnak számított. Az elmúlt évtizedekben használta már szinte mindenre a privát és az állami gazdaságban, a kormányzatban, a parlamentben, a diplomáciai gépezetben. 2016 óta a hírszerzést vezette. Mindig mindenhol bevált és hűséges volt hozzá. Ennek ellenére kezdett megrendülni a bizalma Naryshkinben. Ma este aztán végképp. Hiába fűzte hozzá is 5 évtizedes kapcsolat, mint Nikolajhoz és Igorhoz. Hiába jártak a 70-es években együtt a leningrádi KGB iskolába, most mégis és megint csalódott benne. Ugyanúgy, mint a rosszul felmért ukrán invázió idején. Naryshkin 2022. februárjában nagyon másféle képet festett le neki a lehetséges ukrán ellenállásról, mint amivel később találkoztak. Naryshkin. És hát ugye Leningrád. Ott nőttek fel mind a ketten. A város nevéről és erről a föld alatti szűk bunker helyiségről hirtelen eszébe jutott a gyerekkora. Putyin mozdulatlanul ült az asztalnál, jobb kezében egy olcsó műanyag tollal. Előtte, a puha posztó borításon, egy üres jegyzettömb hevert, a bal karja pedig a szék karfáján nyugodott. Még mindig azt az öltönyt viselte, amit napközben, de már kigombolt galléral. A nyakkendőjét valahol eldobta, amikor lefelé lihegett a Sztálin lépcsőn, és úgy érezte, hogy mindjárt megfullad. Percek óta balra fordított fejjel mereven nézte a tőle alig egy méterre álló telefonasztalt. Vajszínű bakelit telefonok sorakoztak rajta, tárcsagombok nélkül. Ebben a szobában minden olyan volt, mint a szovjet időkben. Leginkább ezek a forró drót telefonok. Mintha ott felejtették volna őket a múltból, a Celluxszal rájuk ragasztott nevekkel, hogy amikor Putyin 250 méterrel a Moszkvai Állami Egyetem épülete alatt ebben az atombiztos bunker szobában felemeli a kagylót, akkor a felirat alapján azonnal tudja, hogy ki is veszi majd fel a vonal túlsó végén. De a bútorok is szovjet időket idéztek. A székekre húzott fényes, zöld műbőr borítás, a poharak, de még a szobának föld feletti érzetet adó hamis ablakok tejüvegei és a mögöttük bántó hófehérséggel világító 80-as évekbeli neoncsövek is. Minden azt a letűnt kort idézte, az összeomlás előtti Szovjetuniót, amit Vlagyimir Putyin el akart felejteni. Az oroszok szerencsétlenkedő gyengeségét és kudarcát. Mindent el akart felejteni azokból az évtizedekből, még a gyerekkorát is, az 50-es évek elejének Leningrádját is, sőt, leginkább azt. A nyomort, amit a világtörténelem legborzalmasabb ostroma, a város második világháborús blokkádjának 872 napja okozott. Másfél millió ember halálát, a kannibalizmust. El akarta felejteni a gyerekkori rémtörténeteket az anyákról, akik megfojtották az egyik gyereküket, hogy enni adhassanak belőle a másik kettőnek. Leningrád. Putyin nyomorban nőtt fel, a testvérei a háború idején meghaltak. Gyerekkorában télen nem volt mindig fűtés, meleg víz pedig szinte soha. Egy olyan 25 négyzetméteres lakásban éltek, ahol nem működött a WC, de 9-en laktak két másik családdal együtt. A gyilkos és gádlástalan náci agresszió ki akarta írtani a népét. A németek megölték a szülei összes barátját, és őt, Vlagyimir Putyint még évtizedekkel a háború után is arra kárhoztatták, hogy egy olyan romos lyukban vacogjon kisgyerekként, ahol patkányok futkostak. Gyűlölte a németeket. Azért tanulta meg a nyelvüket, hogy értse az ellenséget. és most itt ül a föld alatt, ebben a veremben. Alig fél óra alatt belőle lett menekülő patkány, mert a németek, Európa urai már megint jönnek és támadnak. Tankokat, repülőket küldenek a mostani ellenségnek, az ukránoknak, és blokkád alá vonták Oroszországot. Szankciók, listák, embargó. Modern kori Leningrád. És most még meg is akarták ölni. Őt, Oroszország elnökét. Csak azért, mert erőssé tette az országát, ami újra olyan hatalmas lett, mint a cárok idején volt, és ezt a német nácik nem tűrik. Mert biztos, hogy ők voltak. A németek akarták eltenni láb alól. Putyin szinte biztos volt ebben. Erősítette benne a gyanút a leningrádi gyerekkor emléke, és a hír, amit pár perccel ezelőtt megosztottak vele. Most már itt, a föld alatt is tudták, hogy egy olyan Lufthansa gép csapódott a Kremlbe, ami Berlinben szállt fel. Teltek a percek, és ő egyre türelmetlenebbül várt. Putyint a Moszkvai Állami Egyetem alatti bunker központba, a Ramenki 43-ba elektromos metrókocsin hozták, állig felfegyverzett onas desszantosok, a Nemzeti Gárda különleges alakulata. Mindegyik katona a Putyin személyes parancsnoksága alatt álló terror elhárító központ harcosa volt. Hivatalosan így nevezték az orosz elnöki magánhadsereget. Oroszország legmegbízhatóbb, legjobban felfegyverzett kommandósai szolgáltak benne. Mindegyiken sötétbarna sisak, fekete arcmaszk, a melkasukon és a hátukon golyó álló mellény, adóvevők, tölténytárak, fűrészkések, tovább fejlesztett Makarov és Dragunov fegyverek, pisztolyok, puskák, gépkarabélyok. Tucatszám vették körbe, védték, hozták, őrizték, olyan erőt sugározva, hogy Putyinba pár perc alatt visszatért a harci kedv és az akarat, feltámadt benne a bosszúvágy. Meg fogja torolni, ami történt, nem hagyja szó nélkül, ezt már tényleg nem. Egyedül akart maradni és gondolkodni, amíg mindenki ideér. Miután közölték vele a Lufthansa gép becsapódását, elvonult ebbe a szobába. Persze jön a teljes orosz vezérkar, nem sokára mindenki itt lesz, aki számít. A katonák, a hadsereg és az elhárítás parancsnokai, az állami propaganda irányítói és a legfőbb gazdasági testületek vezetői. Jönnek a Kreml aljából idevezető föld alatti vasút másik végéből, Vnukovo felől. Előbb oda kellett kiautózniuk, mert csak onnan tudtak idejönni, vissza a városba, a VIP metró speciális szerelvényével, az elektromos EZH-6-osokkal. Vnukovóról a Ramenki 43 bunkerba, pontosabban annak a parancsnoki szegmensébe, az úgynevezett 10A-ba. Háborús számjele volt itt mindennek, a szobáknak és a folyosoknak épp úgy, mint a metrószerelvényeknek. Putyin az irányító központ 54A szobájában ült. Ez volt a személyes tárgyalója, az övén kívül még négy székkel, közvetlenül az 54-es terem mellett, amelyben 20 méter hosszú asztalnál videóképernyők sorfala előtt 40-en fértek el. Nikolaj Patruzsev érkezett meg először. Kopogás nélkül törte rá az ajtót Putyinra, aki lassan méltósággal fordult felé. Hangtalanul állt fel, és mint egy erőt gyűjtő, támadásra készülő vadállat beszívta a levegőt. A kezét ökölbe szorította. A melkasa megemelkedett, kiúzta magát. Fáradt szemmel nézett Patruzsevre, úgy festett, mint egy dühös kisdiák, akit füllentésen kaptak, aki fékezi ugyan az indulatait, de mindjárt verekedni fog. Közben mindvégig bent tartotta a levegőt. Nem mosolygott, pedig örült, hogy Nikolaj végre megérkezett. Úgyhogy Patruzsev is szigorú tekintettel nézett rá. Pár másodpercig így maradtak. A krónikások hosszú fejezeteket tudtak volna írni erről a néma párbeszédről. Ugyanazt gondolták, egymásra nézve ugyanazok a kérdések futottak végig az agyukon. Ki tette? Hogy történhetett ez meg? És mi lesz a megtorlás? Kolja? Szólalt meg végül Putyin, halkan fújva ki a levegőt. Most ő is a becenevén szólította Nikolajt, a régi jó barátot. Hát, ide jutottunk. Ennyit mondott csupán, aztán ritka közvetlenséggel hagyta, hogy a nála majdnem egy fejjel magasabb, mindig elegáns Patruzsev odalépjen hozzá és meleg, baráti gesztussal átölelje. Vládja, mondta neki Patruzsev a aztán elengedte, hátrább lépett és bólintva hozzátette. Hát, ide. Amikor már Igor Szecsin és Szergej Náriskin is megérkezett, mind a négyen leültek a zöld posztóasztalhoz. Ahogy teltek a percek, Putyin egyre türelmetlenebb és ingerültebb lett. Miközben beszélgettek, a posztóborításon dobolt az ujjaival. Az átélt menekülés és a tény, hogy az ő élete forgott kockán, nem pedig a többieké, az orosz elnököt a három másik férfinál sokkal dühösebbé tette, sőt, bosszú szomjassá. Zavarta, hogy most valahogy bosszantotta a két barát Nikolaj és Igor visszafogottsága, a magukra erőltetett nyugalom és kimértség. Úgy beszéltek az ügyről, mintha ez is csak egy szokásos probléma lenne, újabb konfliktus a saktáblán, amit nyugodtan meg kell oldani, aztán az ellenfélnél pár lépéssel előrébb gondolkodva okosan megtenni a kellő lépést. A kémfőnök, Szergej Náriskin össze-vissza kertelése pedig egyenesen felzaklatta. Ilyen formán egyetértek azzal a megítéléssel, hogy amíg pontosan nem tudjuk felmérni, ki is állt a ma esti gyalázatos tett mögött, meg kell adnunk a nyugati partnereinknek az utolsó esélyt arra, beszélt Náriskin a helyzethez egyáltalán nem illő köntörfalazással, miközben Putyint vizsgálta, leeste, hogy az orosz elnök melyik szóra miképp reagál, mikor rándul meg az arcizma, mitől lesz ideges. A rá jellemző módon próbálta kitalálni, hogy mit is kellene mondania, hogy Putyin valójában mit is szeretne tőle hallani ebben a helyzetben. Mert már úgy is döntött, biztos, hogy döntött, csak a megerősítő szavakra vár, mint általában. Náriskin ezért addig nem is akart semmi egyértelműt mondani, amíg rá nem jön, hogy milyen hangvételt kellene megütnie, viszont így egyre mélyebbre ásta magát. Putyin fújtatva dőlt hátra a székében, egy idő után már rá sem nézett Náriskinre, csak lefelé pillantva gépiesen és egyre idegesebben simogatta a zakója szélét, pont úgy, mint ahogy máskor a nyakkendőjét szokta, de azt ugye ma este eldobta a sztáli lépcsőn. Hogy záros határidőn belül olyan javaslattal álljanak elő, folytatta Náriskin, mármint a nyugati partnerek, ami a kialakult helyzet békés rendezésének a lehetőségét, vagyis azt akarom mondani, hogy az esélyét megteremti minden érintett fél szempontjából. Hömpölyögtek tovább a sehova sem vezető mondatok. Putyin elvesztette a türelmét. Az imént, miközben a semmit mondó kertelést hallgatta, még csak a homlokát ráncolta, mint a tanár, aki a rossz tanuló diákot felelteti, és azon bosszankodik, hogy ezek szerint már megint nem készült. De most előredőlt, és lesajnáló mosoly jelent meg az arcán. Mintha egy hülye gyerekhez beszélne, úgy állította le Náriskin hablatját. Belevágott a szavába. Mi az, hogy nyugati partnereink? Te miről beszélsz, Náriskin? Olyan durva volt ez a hirtelen Náriskinozás, a megvető és lekezelő hangvétel, a mosolyból majdnem nevetésbe átcsapó hangsúly, hogy a képzeletbeli kés megállt a levegőben. Náriskinnek hívta a helyet, hogy Szergejt mondott volna, pedig máskor, ilyen szűk körben, tegeződve szokta megszólítani. Te neked elment az eszed? Putyin ki fogja tombolni magából az összes feszültséget, ezt rögtön érezte mindenki az asztalnál, úgyhogy nem szóltak közbe, hadd szitkozódjon, hadd örjöngjön, ahogy szokott. Ismerték. Tudták, hogy ilyen ember. Narcisztikus, machiavellista, érzelmileg ingatag. A gyerekkora. Betudták annak. A gyilkosaim a partnereink? Te nem vagy normális, Náriskin. Ki tette? Tőled ezt kérdeztem. Tudod, hogy ki tette? Beszélj már világosan. Putyin rákönyökölt az asztalra, összefonta az ujjait, és megint felvette a feleltető tanár szerepét. Én azt gondolom, nyökögött Náriskin. Beszélj már egyértelműen. Putyin most már majdnem kiabált. A két barát, Igor Szecsin és Nikolaj Patruzsev lesütött szemmel hallgatott. Nem siettek Náriskin segítségére, egyelőre nem akartak közbeszólni, úgyis mindjárt elül a vihar. Máskor legalábbis elszokott. A németek voltak? Elvégre egy Lufthansa gépet küldtek rám, vagy nem? Kérdezte Putyin most megint vigyorogva, mintha az ügy olyan egyszerű lenne, mint az egyszer egy. Hát, nem tudom. Sóhajtott fel a megalázott Náriskin, zavartan tördelve a kezét. A feje úgy rángatózott, mintha a nyakizma görcsbe rándult volna. De igazad van, Vladimir Vladimirovics, minden valószínűséggel a németek voltak. Igazad van, most, hogy belegondolok. A hírszerzés főnöke próbált ügyesen ráhangolódni Putyin koncepciójára. Na látod, nyugtázta elégedetten a felzaklatott orosz elnök, és hátradőlt a székében. Vagy az amerikaiak, vagy a franciák, vagy bárki Varussia. Szólalt meg halkan a gyóntató papok nyugalmával a Rosznyevszt vezérigazgatója, a multimilliárdos Igor Szecsin. Őszhajú, elhízott, a 60-as évei közepén járó, maga elé dörmögő, mackós, nyugalmú ember volt. Az orosz elnök neki, csak Vavusja. Mert Igor Szecsinnek ez meg volt engedve, hogy ne is ládjának szólítsa Putyint, hanem a Vladimir legmelegebb becézésével, a legközvetlenebb, óvó, szeretetteljes módon Vavusjának. Ilyen szűk körben mindenképp. És ez hatott is. Az elnök ránézett, és mintha a köd, a dű, a zaklatottság egyik pillanatról a másikra elszállt volna belőle. De abban mindenképp igazad van, folytatta Igor Szecsin úgy, mintha az, amit most mondani szeretne eredetileg, Putyin gondolata lett volna, pedig hát egyáltalán nem így volt. Épp ellenkezőleg, ő csak okosan errefelé akarta terelni az orosz elnök teóriáit. Igazad van, az teljesen biztos, hogy a nyugatiak voltak. Talán tényleg a németek. Talán az amerikaiak. Holnap reggelre nyilván kiderül. De ha mégsem ez a helyzet, ha mondjuk az ukránok, ha ezt is az ukránok csinálták, valójában akkor is a nyugatiak felelősek, mert nélkülük nem ment volna. Tehát így is, úgy is a nyugatnak kell visszaütnünk. Tette hozzá bölcsen, mert arra esélyt sem látott, hogy Putyint le lehetne beszélni egy nagyon durva válaszlépésről. Úgyhogy ő már sokkal előrébb gondolkodott. 3 lépéssel tovább. Az atomháborút el kell kerülni, ez volt a célja, minden más belefért. A másik barát, az eddig néma csendben figyelő Nikolaj Patruzsev, aki először érkezett, de ilyen helyzetekben mindig legutoljára szólalt meg, még messzebb látott. Most is olvasott Igor Szecsin gondolataiban. Az atomháború. Hát igen. De mi van, ha épp ez a cél? Vladja. Fordult a mellette ülő Putyinhoz, és mélyen a szemébe nézett, pont úgy, mint amikor megérkezett és átölelte az orosz elnököt, az 5 évtizedes barátját. Mi van, ha épp ez volt a cél? Ha csak provokáltak? Ha nem is akartak megölni, csak valami őrültségbe belehajszolni? Hogy indulatból, átgondolatlanul, első felindultságból lépj valami olyat, amire ők végre teljes erejükkel, indoklás nélkül válaszolhatnak? És nekünk jöhetnek úgy, ahogy már régen szeretnének. Mi van, ha épp ez volt a cél? Putyin magába roskadt. Szinte egyik pillanatról a másikra összeroppant a nyomás alatt, a válla előre esett, és hosszú másodpercekig ült görbe háttal szótlanul. Aztán a szürke, kifakult szeme, a megfáradt tekintete rámerett Patruzsevre, akiről azt gondolta, hogy még nála is okosabb. Soha, de soha nem vallotta volna be, mert annál jóval hiúbb ember volt, de legbelül azért tudta, pontosan érezte. Viszont volt annyira bölcs, hogy vészhelyzetekben ezt mindig figyelembe vette. Petruzsevre tényleg hallgatott. Vagyis ez csak a kezdet volt? Nincs is vége? Jön még valami más is? A kisdiákok aggodalma vegyült a hangjába, az elkeseredés, hogy a feleltetésnek még nincs vége. Attól tartok, Vladja, hogy még jön, mondta szomorú együttérzéssel a makulátlan eleganciájú Patruzsev, és a posztoborítású asztalon megveregette Putyin ökölbeszorított kezét.